A hely. A műsorvezető Farkas Erika.
Brünnben vagyunk, vagy Brünóban, ki hogy tudja kiejteni a mással hangzó torlódást, amiről a magyar könyvolvasók legtöbben csak annyit tudnak, hogy Nyilas Misi a Pósalaki bácsi reskontóját, a Brünni Lottó játszotta meg. Mindenféle titkos helyeken átjöttünk, fejünk fölött egy krokodilus lógott.
Brünnek a jelképe.
Egy barátságos, kedves állatról beszélünk.
Mert sárkánynak hívják. De amikor ide került a városban, akkor krokodilt senki nem látott még, és sárkánynak nevezték el, úgyhogy az a brüni sárkány. Ajándékba kapta a város.
Több verzió is létezik, de én csak egyiket ismerem az eredete, hogy itt sáros földek, meg mocsaras földek voltak, és itt egy sárkány élt, és amikor ezt legyőzték, akkor meghagyták a városházát.
Mindig van egy ilyen történet, hogy a sárkányt le kell győzni. Szegény sárkány, milyen rossz a PR-ja. Mindig annak örülünk, ha valaki legyőzi a sárkányt. Aki, amely, egy krokodilus. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Adós vagyok a hely leírásával. Hát először is eltévedtünk természetesen. Itt a belvárosban nem lehet Brünnbe behajtani, ezért valahol a külső falaknál megálltunk, utána kézi GPS vezérlésre kapcsoltunk, és rengeteg lépcsőn följöttünk, és eljöttünk a várfal mellett, és jöttünk, és adta magát egy nagyon jó tér, ahol piac volt. És meg is beszéltük, hogy milyen klassz, ha egy ilyen óváros közepén még ilyen kirakodó zöldséggyümölcs piac van, és ott balra bejöttünk a Radnicka utcába, és eljöttünk az óvárosházába. Fejünk fölött egy krokodilus lógott, és jöttünk a magyarok irodája felé, és akkor megérkeztünk egy ilyen szép, boltozatos kis szobába. Piros-fehér-zöld szalvéta van kitéve, zöld abrosz, piros székek, az abrosz alatt is van egy fehér rész, úgyhogy ebben a pici teremben beszélgetünk mi a kedves vendéglátóinkkal. Természetesen azért jöttünk a városba, hogy a helyi magyarokkal találkozzunk. Körülbelül 500-an vannak egy 400 ezer lelkes nagyvárosban. Első beszélgető társam Vojtek Zoltán, aki az alapítóelnök?
Alapítóelnök.
Mit alapított, és mikor?
A Brünn Egyesület 93-ban alapult. Annak idején az országos elnök, mivel hogy nekem volt a legtöbb kérdésem a szervezettel kapcsolatban, azt mondja, hogy hát akkor téged jelölek ki elnöknek. Úgyhogy 13 évig csináltam ezt, utána elkerültem dolgozni Magyarországra. De 13 év alatt mindjárt a kezdetén megfogalmaztunk 3 pontból álló koncepciót. Először, hogy az itteni magyaroknak bázis teremtsünk, a másik dolog, hogy a magyar kultúrát megismertessük a többségi nemzettel, és a harmadik, hogy ha már tudunk magyarul, és itt élünk, akkor próbáljuk ezt hasznunkra fordítani. És így alakult a szolgáltatások, tolmásfordító szolgáltatás, volt utazási közvetítő irodánk, az utóbbi időben nyelvoktatással is foglalkoztott.
Mi a tipikus, akik itt magyarok, azok hogy keveredtek ide? Csehszlovákia ketté oszlott, és aki épp a városban volt, az itt maradt?
Tulajdonképpen ennek
régebbi
múltja van, mert sokan tanultak itt Brünnben, még akkor, amikor Csehszlovákia volt. Sokan ide jártak munkába, sokan ide nősültek, házasodtak, tehát itt maradtak, és mikor ketté vált az ország, hát akkor ezt az országot választották.
A magyarok száma Trianont követően kezdett el erőteljesen növekedni errefelé. Erről Kokes János kollégám, az MTI prágai tudósítója mesélt. 6 évvel ezelőtt.
Csehország fejlettebb lévén, mint Szlovákia, sokkal több volt a munkalehetőség. Jó gyárak voltak, magasabb volt az életszínvonal, mint az egykori felső magyarországi vidékeken. Ma az első világháború után a magyarok ezrei jöttek Csehországba dolgozni. Így lett tulajdonképpen Brünn, Ostrava, Teplice, Prága, Liberec és sok-sok más cseh, illetve akkoriban cseh-német város a magyarok számára is és lett tulajdonképpen Brünn és Prága bizonyos értelemben magyar egyetemi központ.
Zoltánnak mi a foglalkozása?
Én nyugdíjas vagyok.
Na, édes Istenem, most a hallgató megtudta, ami rá tartozik, tehát semmit. Előtte mit dolgozott?
Vasútépítkezési cégnél dolgoztam, és mivel hogy a cégnél csak én tudtam magyarul, ezért 2006-ban kiküldtek engem Magyarországra, Cegléd állomás átépítését csináltam 2 évre, aztán lett belőle 17 év. Mezőtúrgyom a Szeged 2-es villamos, 2013-ig voltam Magyarországon.
Ez a csehországi magyarok szervezet, ez a csehszlovákiai magyarok szervezetének mintájára épült, nem?
Tulajdonképpen az első világháború után itt Brünnben voltak magyar diákok, itt tanultak a német egyetemen, és azok alakították meg az első diák klubot, a Koruniát, és a második világháború után, illetve a 60-as években alakult aztán meg a Kaferik, tehát szintén az itt tanuló diákok alakították meg ezt a diáklubot, és utána 90-ben, tehát ez már rendszerváltás után, alakult meg Prágában a Cseh és Moravországi Magyarok Szövetsége, és a brünni szerzet pedig 1993-ban.
Igen, azt már tudjuk. Hát ugye Brno az Morvaország, igazából ez még nem hangzott el. Megyek egyel tovább. Két második generációs magyarral beszélgetek.
Bargel Tamás.
Dittel Dániel.
Hány évesek?
21.
24.
Akkor maguk egy iskolába jártak, nem?
Pár évvel tódása.
Hány olyan iskola van, ahol lehet magyar nyelven tanulni? Van ilyen egyáltalán Brünnben?
Brünnben nincsen magyar iskola.
Jól beszél magyarul? Honnan van a tudás?
Hát én nekem az anyukám szlovákai magyar, apukám az bár cseh, de otthon anyuval kiskorom óta csak magyarul beszélünk.
Apukájával csehül?
Csehül.
Nálam egy kicsit más a helyzet, a szüleim mindketten magyarok, úgyhogy otthon magyarul beszélünk, és iskolában barátaimmal csehül beszélek.
Hogy maradt itt az édesanyja, apukája kedvéért?
Apukámmal azt hiszem, hogy kicsivel később találkoztak, dolgozni kezdett el Brünnbe.
Nem volt magának furcsa, hogy több nyelven beszél kicsi korában?
Szerintem az ember, ha ebben nő fel, akkor a furcsaság nem is olyan kérdésbe, tehát teljes mértékben természetes az, hogy most anyuval itt beszélünk, és aztán másokkal meg csehül, otthon az asztalnál is, tehát vacsora közben is váltottuk a nyelvet, tehát apuval csehül, bár ő magyarul szerintem ért, de soha nem beszélt, tehát nekünk teljes mértékben úgy jött a nyelvváltás automatikusan.
Valamelyik nyelven fordít, vagy mind a kettő nyelven spontán beszél?
Nem fordítok, nem, egyszerűen.
De angolul mondjuk?
Uh-huh.
És akkor, mikor kezdő angolos volt, tudja, akkor az ember fordítja a szöveget.
Igen, bár nekem például az angolnál ez is elég gyorsan elment ez a korszak, tehát az angol gondolkodás is magától jön.
Csehül vagy magyarul tanul angolul?
Én most már angolul tanulok angolul. Én egy évet az Egyesült Államokban tanultam, középiskolán, tehát...
Ez egy könnyebb megoldás.
Mondjuk, az ember gyorsabban foglalja magába aztán a nyelvet.
Milyen nyelven álmodik?
Attól függ, hogy milyen álom.
Tehát álmában is két nyelvű?
Vagy három. Attól függ, hogy hol játszódik az álom.
Megválaszolhatatlan kérdés jön. Tehát, hogy hol lehet különbséget a nyelvek szépsége között? Tehát a három beszélt nyelv közül valamelyiket szebbnek hallja-e?
Így ezt nem tudom megfogalmazni. Nem hiszem, hogy elmondható, hogy melyik szebb, mert szerintem egy bizonyos szinten, ha az ember megtanul nyelveket, akkor gyönyörűségeket tud találni mindegyikben. Tehát ez aztán része annak, hogy mit ad a nyelvtudás, meg a nyelvtanulás. Egy bizonyos szinttől egy új világnézetet tanulunk meg, mert minden nyelv máshogy fogalmaz meg, gyakran ugyanazokat a dolgokat, tehát...
Az én emberem nyelvész!
Na, én szeretem a nyelveket, igen.
De mit tanul?
Közgazdaságot és nemzetközi kapcsolatot, meg zenélek.
Előnye származik ebből? Vagy itt ebben a városban természetes, hogy mindenki két-három nyelven beszél?
Nem mondanám, hogy természetes, bár szerintem ma már sokan tudnak legalább angolul, de mivel sok a diák itt nálunk, tehát az ember, ha fölül egy villamosra például, akkor nem kivétel, hogy angolul vagy spanyolul hall embereket beszélgetni. Hogy előnye, szerintem egyértelműen az, már csak azért is, hogy ha már valakivel találkozok, aki nem az én anyanyelvemet beszéli, akkor nyílik egy bizonyos lehetőség arra, hogy ezzel az emberrel megismerkedhessek, megismerjem az ő világnézetét, ha már vagy csak elmeséli, hogy miket él, vagy hogyan él át bizonyos dolgokat. Ez a nyelv nélkül lehetséges, de korlátozottan.
Úgy érzékelem, hogy teljesen más helyzetben van, mint a kollégája. Mert ha otthon csak magyarul beszéltek, akkor magának valahol meg kellett tanulni a csehül.
Csehül óvodába tanultam. Hallgattam, hogy a többiek hogy beszélnek, mit mondanak, és aztán úgy magamtól megtanultam.
Hogy mondják csehül, hogy add ide a dömperedet?
Azt nem is tudom.
Dömper, munkagép.
Dej mi vozítko, dej mi hracsku.
És nagyon könnyen felszedte a nyelvet? Egyszer csak azt vette észre, hogy beszél csehül?
Én csak arra emlékszek, hogy amikor már mentem a alapiskolába, akkor már nem érzékeltem semmi problémát.
Szülei miért élnek Brünnben?
Mindketten itt tanultak egyetemen, és aztán itt maradtak Brünnben, és én majd itt születtem.
Anyukája?
Igen.
Anya balról súgott. Ide a szervezethez tartozni miért jó?
Hát nem egészen tartozok a szervezethez.
Ma jött be először?
Hivatalosan tag vagyok, de úgy egyszer-kétszer évente jelenek itt meg, úgyhogy nem járok annyi gyakran.
Még nem öregedett meg eléggé.
Majd pár év múlva talán gyakrabban fogok járni.
Hol tanul?
Most fejeztem be a mérnöki tanulásomat a CVUT-n Prágában. Lassan ma a munkába megyek.
Jut eszembe. Ha magyar szüleje van az embernek, akkor valószínűleg van valahol magyar nagyszülője is. Tamás magának hol?
De én nagyszerűen Kisújfalról származnak, mint tegnap érkeztünk, későn este szüretelni voltunk.
Kisújfalu Magyarországon van?
Dél-Szlovákián, Újvártól, fél órányira.
Tehát akkor oda-haza jártak, vagy járnak ma is?
Hogyha anyamat megkérdezek, akkor igen, mindig úgy mondja, hogy most a hétvégén megyünk haza.
Gyakran járnak?
Ahogyan összejön az idő, amikor kisebbek voltunk, akkor egyszerűbb volt a tervezés, akkor úgy 3 hetente az év folyamán, aztán nyáron meg hosszabb időszakokra. Most már nekem 2 testvérem van, ahogy idősebbek vagyunk, akkor mindenkinek egyre több a saját terve is, tehát a tervezések bonyolultabbak, de hónaponta igyekszünk.
Maga nagyszülei hol laknak?
Sejjén és Szepsiben, 2 szlovák város, de vannak ott magyarok is.
És járnak hozzájuk?
Akkor kisebbek voltunk, akkor jártunk 3-4 hetente, most már nem olyan gyakran, most 3-4 hónaponta járunk.
Maga tanul pilótának, miért?
Valahogy ez úgy megtetszett, ez a repülés. Akkor 17 éves voltam, megcsináltam az első repülővizsgámat, 7 éve repülök ilyen kisgépeken, és most egyetemen utasszállító pilóta szakot fejeztem be.
És mondjuk a jövő hónapban magával fogok repülni?
Hát, ha minden jól megy, akkor télen megyek repülni a nagy utasszállító gépekre.
Azt már tudja, hogy melyik lesz az első útirány?
Azt még nem tudom, azt meglátjuk.
Azt mondta, hogy fordít is. Mit, mire?
Cseh, magyar, szlovák és angol. Inkább magyarról fordítok, mint magyarra, mert mégiscsak csehben az én nagyobb a szókincsem, úgyhogy könnyebb nekem inkább magyarról fordítani csere, mint fordítva.
Mely magyar szerzőket?
Nem könyveket fordítok.
Pilóta szakirodalmat?
Azt is egyszer csináltam, de én főleg kézikönyveket, útmutatókat, reklámokat fordítok.
Valamelyik anya még
anyám szépségét mikor kérdezte, hogy mikor kicsi volt, például a sportot csak magyarul volt hajlandó nézni, mert abba több volt az energia.
Szép magyar szóval a kraft több volt benne. Na, a következő beszélgető társam Farkas Erika.
Sági estét, Krisztina.
Mióta él itt Brünnben, és hogy került ide?
2007 óta élek Brünnben, Szlovákiából származom, és ott végeztem az egyetemet, és aztán még Brünnbe jöttem a doktoranduszi tanulmányokra, és utána itt maradtam.
És mit tanul?
A közgazdasági egyetemen tanultam, most jelenleg a pénzügy a szakterületem.
Hát nem gondoltam volna. Romantikus regényhősnőnek néz ki, a pénzügy az valahogy olyan kicsit távolinak tűnik. Szép a számok világa?
Szép, de én mindig a határon éreztem magam, tehát nagy szükségem van olyan dolgokra is, ahol nincsenek olyan szigorú szabályok és rendszerek, mint a pénzügyben.
Amikor ide költözött, rögtön felfedezte a magyar szervezetet?
Igen, de én még a diák szervezetbe csatlakoztam be, a Kazinczy Ferenc diákklubba, a Kafedikbe, és miután onnan kiöregettem, igazoltam át a CMMS-hez.
Mindig mindent meg kell kérdezni. A Kafedikről azt gondoltam, mikor mondta, hogy valami kávézó lesz. Tehát, hogy így, hogy kafé kezdődik, de egy Kazinczy Ferenc diák, az nem gondoltam volna magamtól. Egyébként jártunk már mi a műsorral egyszer Brünóban, és akkor a Kazinczy fogságáról, a Spielbergi várról beszélgetünk. Itt van mellettem Detári Attila, akivel megyünk fölfele, kaptatunk esőben a hegyre, a Brüni Magyarok Szövetségének tagja.
Ez a Spielberg, az egyik legmagasabb domb itt a város területén, és egy vár áll rajta, ami már a 13. században itt állt, az akkori Przemyśl királyi család fejedelmei laktak, az őrgrófságnak volt a központja, és később várbörtönné építették át.
Közben harangoznak, kedves hallgatók, senkit ne zavarjon meg.
Igen, ez a harangszó nagyon fontos. Brünnben a delet már 11-kor harangozzák. Az a története, hogy amikor a svédek ostromolták a 30 éves háború idején a várost, és már majdnem elfoglalták, akkor az utolsó támadásnak a stratégiája az volt, hogyha délig nem foglalják el a várost, akkor visszavonulnak. Na most ezt a városvédők kihallgatták, és ezért 11-kor meghúzták már a harangot.
Ebben a sok évszázadban volt-e olyan híres magyar ember, aki valamiért Brünnbe jött?
A leghíresebb közülük az nem önként jött ide, az Kazinczy Ferenc volt és a magyar jakobinusok, akiket a Martinovics-féle összeesküvés után börtönöztek be. Mint tudjuk, Kazinczy Ferencet először halálra ítélték, aztán ezt életfogytiglanra enyhítették, és később a monarchia különböző börtöneiben 7 vagy 8 évet töltött.
Részlet a Fogságom naplójából készült hangjátékból. Kazinczy szerepében Horváth Sándor hangjára ismerhetnek.
Numero 1-es cella. Kövessem.
Minden csupa penész. A cella üres. Az ablak bezsindejezve. A gyomorürítőszék csak egy bűzös luks, rajta egy gerenda. Megfulladok, ha nem nyitok ablakot.
Vász, mit akar a nagyságos úr?
Ablakot nyitni, iszonyú a bűz.
Hát azt nem szabad.
De hát miért?
Na pofa be, itt csak mi kérdezünk.
Hát.
Itt van a fogoly, kormányzó úr. Nyög, ott hagyja a profuntot, és nem áll fel.
Orvost, orvost. Profósz, ültesse fel. Kazinczy úr minden jobbra fordul, szedje össze magát. Most kaptam meg az utasítást, hogy élelmezheti magát. Kiadhatom ágyneműjét, ládáját is, még a könyveit is. A botlás oka az volt, hogy a tiszt nem hozta el a bánásmódra vonatkozó parancsot. Egyébként még második József császár hozta a rendeletet, hogy egy fogoly fenntartására csupán 4 krajcár fordítható.
Köszönöm, kormányzó úr. Kérem, nyittassa meg az ablakot. Be van srófolva. Én a bűztől vagyok rosszul.
Holnap felküldetem a lakatost.
Hogyan? Csak holnapra enged ide lakatost.
A lakatos odalent lakik a városban, és késő este van.
Akkor hadd üssem ki az ablakot.
Nem bánom.
És jövök akkor, ha jól figyeltem, Dieter Beához. Mit tapasztal be az ide utazó, látogató magyarok? Tudják ezt, és mennek a várba?
Tudják, mert találkoztunk már jó párszor ott magyar csoportokkal, meg mi is följárunk oda, ugyanis van ott egy jakobinus emléktábla kint, a várfalon bent pedig egy Kazinczy Ferenc emléktábla, és azt meg szoktuk koszorúzni.
Visszajövök Krisztinához, akivel a Kazinczy történetet megelőzően ott hagytuk el, hogy ő itt a gyerekszakos. Ez hogy történt?
Úgy döntöttünk a párommal, hogy itt maradunk Brünnben. Világos volt számomra, hogy nem fognak magyar iskolába járni a gyerekek, sem magyar óvodába. Elkezdtem keresni az utakat, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy magyar nyelvű foglalkozásokon részt vehessenek. 2018-ban Bajorné Pataki Anna, aki Budapestről költözött ide Brünnbe, elkezdte vezetni a ringató foglalkozásokat. Akkor abba csatlakoztam be a fiatalabbik kisfiammal, és néhány alkalom után született ez az ötlet, hogyha azokon a foglalkozásokon a magyar anyanyelvű szülők tudnak találkozni a gyerekekkel, akkor hogyan lehetne ezt kicsit jobban kiterjeszteni, és még több szülőt megszólítani. És végül aztán volt a ringató vonal, pár hónapostól 3 éves korú gyerekeknek, és a 3-tól 6-7 éves korú gyerekeknek pedig szintén elkezdtünk zenés, mozgásos, kézműves foglalkozásokat.
Hogy tanít? Mit tanít? Van ennek valami módszertana?
Egyrészt kiindultunk már a gyerekfoglalkozások hagyományaiból is, amit mellett Dittelbe kezdett még annak idején a saját gyerekeivel. Ebből ismerítettünk, hogy már régebben is voltak nagy sikerre a gyerekfoglalkozások. 2 évvel ezelőtt pedig elkezdődött ilyen gyerekjóga is.
Hányan járnak?
Mondjuk 5-től 12 családig.
És ez mennyi elfoglaltság hetente magának?
A gyerekfoglalkozások 2 hetente vannak, és az elfoglaltság attól függ, hogy éppen milyen programot tervezünk, és ki a programszervező. Az én munkarészem inkább az, hogy a termet biztosítsam, és a programot kitaláljuk. Én is bekapcsolódom, de idő szempontjából jobb, hogyha ezt a munkát szétosztjuk.
Az elején ott maradt egy kérdés bennem. Miért döntöttek úgy a férjével, hogy Brünnben fognak élni?
Egyrészt a munka, másrészt nagyon-nagyon megtetszett Brünn. Szlovákiából, Alföldről származom, olyan helyről, ahol nincsen erdő, folyó, tó, és itt Brünnben minden egy helyen van. Karnyújtásnyira van a természet, bicikliút, turistaút, dombok, hegyek, barlangok. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik.
Dieter Bea, hogy fogadta, hogy a fia pilóta akar lenni?
Már megszoktam.
De eleinte rémület?
Nem rémület, megy a saját feje után, úgyhogy jól teszi.
Mit fog érezni, mikor először repül egyedül a fia?
Hát én már láttam őt repülni, sőt, én repültem is vele.
Az jobb vele repülni, mert együtt halunk meg, az olyan romantikus.
Az olyan érdekes érzés, amikor először vitte a lányomat magával, és az ilyen vitorlás repülő volt, és akkor így néztük, hogy jaj, de jó, felszálltak, és akkor egyszer csak eltűntek az égbe, és akkor úgy egy kicsit megijedtem. De aztán visszajött.
Itt a szervezetben be a mit csinál?
Én egyike vagyok az alapító tagoknak, mivel hogy Brünnben vagyok már 1987 óta, én akkor voltam egyetem után, akkor még csak úgy, hogy átmenetileg itt maradunk, aztán végül is itt maradtunk mi is.
Miért maradtak itt?
93-ban Csehszlovákia két országgá vált, és a férjem elkezdett vállalkozni, és ő azt mondta, hogy ő itt marad, úgyhogy ő miattam. Én nem akartam itt maradni.
Visszamenőleg jó döntésnek látszik? Vagy a csuda tudja?
Én szerintem jó döntés. Végül is pilóta se lenne, hogyha hazamentünk volna, mert a nagyváros adta lehetőséget, a kisváros nem adja meg. Voltak idők, amikor úgy nagyon keményen terveztem, hogy visszatérek a szülőföldemre, de nem úgy alakult. De nem bánom.
Amikor alakult a szervezet, akkor az elején eldőlt már, hogy ki mit fog csinálni az alapítók közül?
Nekem akkor voltak kisgyerekeim, és akkor csináltam azt, amit a Krisztina csinál most. Mi a programot saját magunknak szerveztük, úgyhogy összebeszéltünk páran, összejöttünk, megcsináltuk azt a programot, ott voltak a gyerekek, ugye a gyereket is valahogy le kellett foglalni, voltak kirándulásaink, voltak magyarországi kirándulásaink is. Tehát igyekeztünk egy kicsikét a gyereknek megmutatni azt, hogy ha kilép az utcán, akkor nem mindenki csehül beszél, ahol magyarul tud kommunikálni, és barátságok is születtek, mert mind a mai napig a gyerekek felnőttként is ismerik egymást, és tudják, hogy fordulhatnak bizalommal bárkihez a régi csapatból.
Zoltán említette, hogy most, hogy nincsenek már gyerekek, akkor a gondoskodást valamilyen más irányba kellett fordítani, és akkor jönnek a képbe a menekülő ukránok?
Kicsit összefügg vele, igen, mert én nekem éppen, hogy kirepültek a gyerekek, és akkor jött ez a helyzet februárban, hogy kezdtek jönni az ukránok, és jött egy magyar család is, akit fölkaroltunk, nagyon két helyes gyerekkel.
Mit tudtak nekik segíteni?
Mikor idejöttek, hogy gyűjtést szerveztünk, hogy el tudják indítani itt az életüket. A klub segítségével jutottak lakáshoz is. Aztán az volt, hogy a gyerekek ukránok közé kerültek, mivel hogy az ukrán menekülteket ilyen adaptációs csoportokban próbálták foglalkoztatni. Na most a magyar gyerek, aki ukránul szinte semmit nem tudott, hát annak szegénynek nehéz volt csehül tanulni. Úgyhogy eljártam aztán hozzájuk, és a csenyelvet a magyarból vettük, tehát hogy mire iskolába kerültek, hogy legalább az alapokat tudják, tudjanak olvasni, el tudják mondani az alap szükségleteiket, és én azt hiszem, hogy ez egész jól sikerült, és megdicsérték aztán őket.
Ez fantasztikus, köszönöm szépen. Nyilván egy ilyen műsor sose tud elég információt nyújtani. Hol lehet többet megtudni?
A weboldalainkon smbrno.cz.
A magyar kultúra cseh környezetben való propagálásához tartozik az a két film is, amit mi csináltunk, Magyarok nyomában Csehországban, az egyik 2015-ben, a másik 2018-ban készült. Bemutattuk Mátyás király Olomóci királyá kornázását, aztán Vanovicin voltak a evangélikus lelkészek, aztán abban az évben volt ez a Szent Márton év, és ennek kapcsán megszólítottuk a balanszkói templomot, és akkor ők közreműködtek abban, hogy ott helyezzük el a Szent Márton szimbolikus lábnyomát.
Kedves hallgatóink, ezzel elköszönünk újdonsült brüni barátainktól. Az embernek kedve volt itt lenni, mert olyan jó kedéllyel párosul itt a brüni magyar szervezethez való tartozás. A helyszínen a felvételt Wagner Kriszta készítette, a szerkesztő Wagner Mária, a gyártásvezető Vancsok György, telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a hely@radio.hu, a műsor 60 napig újrahallgatható a mediaclick.hu felületen, és Facebook oldalainkon fotókat is találnak. Maradjanak a készülékek mellett, mert hamarosan kezdődik a vendégháznál. Szép napot, Farkas Erikát hallották.